Isten igéje, amely által szól hozzánk ma este, írva található Márk evangéliuma 14. fejezetének a 18-tól 31-ig terjedő verseiben. Márk evangéliuma 14. fejezetének 18-tól 31-ig terjedő verseiből olvasom Isten igéjét. Kérem, hogy a helyünkön maradva hallgassuk azt meg figyelemmel, alázatos szívvel. Amint letelepedtek és ettek, azt mondta Jézus: bizony mondom nektek, egy közületek, aki most velem együtt eszik, elárul engem. Erre elszomorodtak, és egyenként azt kérdezték, csak nem én. Ő pedig azt mondta nekik: egy a 12 közül, aki velem együtt márt a tálba. Mert az ember fia elmegy ugyan, amint megvan írva felőle, de jaj annak az embernek, aki az ember fiát elárulja. Jobb lett volna annak az embernek, ha meg sem született volna. És miközben ettek, vette Jézus a kenyeret, megáldotta, megtörte, odaadta nekik, és azt mondta: vegyétek, egyétek, ez az én testem. Majd vette a poharat, hálát adva, odaadta nekik, és mindnyájan ittak belőle. És azt mondta nekik: ez az én vérem, a szövetség vére, amely sokakért kiontatik. Bizony mondom nektek, nem iszom többi a szőlőtőnek terméséből addig a napig, amíg újat iszom majd az Isten országában. Dicséretet énekeltek, majd kimentek az olajfák hegyére. Azt mondta nekik Jézus: ezen az éjszakán mindnyájan megbotránkoztok bennem, mert megvan írva, megverem a pásztort, és elszélednek a juhok. De feltámadásom után előttetek megyek majd Galileába. Péter pedig azt mondta neki: ha mindnyájan megbotránkoznak is, én nem. Jézus erre így felelt: bizony mondom neked, hogy még ma, ezen az éjszakán, mielőtt a kakas kétszer szólna, háromszor tagadsz meg engem. Ő azonban annál inkább erősködött: ha veled együtt meg kellene halnom is, akkor sem tagadlak meg. És ugyanígy beszéltek a többiek is. Nagy csütörtökön az események felgyorsulnak, arról olvasunk az evangéliumban. Úgy indul a nap, mint a többi páska ünnep, amit addig Jézussal együtt ünnepeltek a tanítványok. De a nap végén ez alkalommal Jézus elragadtatik tőlük. És a tanítványok a fogadkozás ellenére, hogy ők készek akár a végsőkig is kitartani mesterük mellett, egy időre szétszélednek. Eltávolodnak egymástól is, meg Jézustól is. Az első jelenet, amelyről nagycsütörtökkel kapcsolatban szó van Márk evangéliumában, az az, ahogyan Jézus megmondja előre, miként fognak majd találkozni a házigazdával, akinél majd megülhetik a páska vacsorát. A városban találkoznak majd egy emberrel, aki egy korsó vizet visz, mondja Jézus, azt kell követni, és ahova bemegy, ott kell megkérdezni a házigazdát. Ő majd mutat egy tágas, berendezett és előkészített felső termet, és ott fog megtörténni a húsvéti vacsora, a húsvéti bárány elfogyasztása. És minden pontosan úgy történt, ahogy a Jézus megjósolta. A tanítványok elkészítették a páska vacsorát a szokásoknak megfelelően, majd amikor beesteledett, Jézus és a 12 oda ment. Letelepedtek, és együtt vacsoráztak. A felolvasott igerész szerint a vacsorán két említésre méltó fontos dolog történt. Az első Júdással kapcsolatos. Jézus tudtára adta a tanítványoknak, hogy ő tudja, van közöttük egy áruló. Nehezek lehettek Júdás számára ezek a pillanatok. Sokszor elgondolom, hogy vajon ekkor hogy nem gondolta meg magát. Hogy lehet az, hogy azokban a pillanatokban ő nem érzett bűnbánatot? Hogyan tudott kitartani a terve mellett? Hogy nem ijedt meg Jézus figyelmeztetésétől, aki azt mondta, hogy annak, aki elárulja őt, annak jobb, ha meg sem született volna? Lukács és János evangéliuma azt írja, hogy Júdásba belement a sátán, és megszállta a gonosz. Júdás azokban a pillanatokban nem volt önmaga. Elvesztette az irányítást a saját szabad akarata felett. Nem tudott átgondolt döntéseket hozni, hanem azt tette, amit a sátán diktált neki. János evangéliuma szerint Jézus ezt követően Júdáshoz szólt, és arra biztatta, hogy hamar tegye meg azt, amit vállalt. A többiek is hallották ezt, de nem értették pontosan, hogy mi is történik. Azt hitték, hogy Júdásnak valamit vásárolnia kell az ünnepre, hiszen ő volt a tanítványi seregnek a pénztárosa. Kérdés, hogy vajon ellenkező esetben, ha tudták volna, miért mondja ezt Jézus Júdásnak, akkor közbeléptek-e volna? Hiszen Jézus maga akarta, hogy úgy történjenek a dolgok, ahogyan végül beteljesedett az írás. Enyhítő körülmény lehet, hogy az, amit Júdás vállalt, az is egy feladat ebben a történetben. Egy hálátlan feladat, amelyet valakinek a tanítványok közül be kellett töltenie. De ez nem menti fel az alól, amit tett. És így van ez Péter tagadásával is. Sőt, így van ez a mi árulásainkkal, tagadásainkkal is. Mindig van enyhítő körülmény. Mindig meg lehet indokolni, hogy az ember mit miért tesz. De attól az árulás árulás marad, a tagadás pedig tagadás. Júdásról később a Cselekedetek könyvében azt olvassuk, hogy nem tudott megküzdeni a bűntudattal, és öngyilkosságot követett el. Az utolsó vacsora második fontos történése az árulás, Jézus eltaszításának az ellentétéről szól. Vagyis Jézus magunkhoz vételéről. Az úrvacsorát Jézus azért szerezte, hogy azzal élve megemlékezzünk arról, hogy benne egyek vagyunk, ő pedig mi bennünk van, és általa részesedünk Isten kegyelme ajándékában majd az örök életben. Jelképes jelentéssel bír az, hogy Jézus a tanítványokkal együtt elfogyasztott páskavacsorán szerzi az úrvacsora sákramentumát. Egyrészt Jézus ekkor párhuzamba állítja magát a páska báránnyal, amelynek a vére szabadulást hozott az első szülötteknek, akkor, amikor Isten angyala elindult véghez vinni a tizedik csapás szörnyűségeit. Jézus Isten báránya, aki elveszi a világ bűneit, szokták énekelni katolikus testvéreink. A misének van egy tétele, amely pont erről szól. Másrészt az, ami itt történik, világossá teszi számunkra, hogy a húsvét ószövetségi megfelelője a páska ünnep. A húsvét ennek a régi ünnepnek az újszövetségi folytatása, és ugyancsak a szabadulásról szól. Isten egyszülött fia megszabadít bennünket a bűnrabságából, és felszabadít egy Istenre tekintő, hálaadó életre mindannyiunkat. Ugyanakkor azt is előrevetíti Jézus, hogy földön élő húsvér emberekként már nem fogunk találkozni vele. Ő pedig földön élő húsvér emberként már nem fog inni a szőlőtő terméséből, vagyis a borból. Ahogyan az úrvacsora szereztetése, ez is csak utólag válik érthetővé a tanítványok, illetve az első keresztjének számára. Ezután arról olvassunk, hogy együtt dicséreteket énekelnek, és kimennek az olajfák hegyére. Ez a nap is majdnem úgy végződik, mint a többi, hiszen az olajfák hegyének a keleti lejtőjénél van Betánia, a szálláshely. De ez alkalommal, mintha valamiért lassabban haladtak volna. Mintha Jézus nem igazán akart volna visszaérni Betániába, és egy jót aludni nyugodtan a szálláshelyen. Először figyelmeztette a tanítványokat, hogy valami olyasmi fog történni, ami miatt szétszélednek, megbotránkoznak benne, mert meg van írva, mondja Jézus, megverem a pásztort, és elszélednek a juhok. Ezzel arra utalt, hogy vele, meg a tanítványi közösséggel történni fog valami. Történni fog valami, ami miatt ő képtelen lesz egy ideig összetartani őket. de előrevetíti a feltámadást is egyúttal, amikor majd minden a helyére fog kerülni. Majd figyelmezteti Pétert arra, hogy még ő is meg fogja tagadni. Háromszor. Annak ellenére, hogy olyan biztosan érzi magát a Jézus mellett való elköteleződésben. Ezt követően a Gecsemáné kertben történtekről van szó. Jézus megkérte a tanítványokat, hogy várjanak, amíg imádkozik. Majd maga mellé véve Pétert, Jakabot és Jánost, elkezdett rettegni és gyötrődni. Majd őket is hátra hagyta, hogy virasszanak és őrködjenek addig, amíg imádkozik. Jézusnak nagyon emberi oldala mutatkozott meg ezekben a pillanatokban. Tudta, hogy mi következik, és nagyon félt. De ennek ellenére el tudta mondani az imájában, hogy Atyám, ne az én akaratom teljesüljön, hanem a tiéd. Úgy mondják, hogy van egy olyan genetikai rendellenesség, amelyet úgy hívnak, hogy hematohidrózis. Akiben megtalálható ez a génmutáció, az erős stressz hatása következtében vért izzad. Lehet Jézus emberi természetében is jelen volt ez a rendellenesség. Márk evangéliumában nem találkozunk vele, de Lukács evangéliuma azt írja, hogy Jézus miközben Istenhez könyörgött, aközben vércseppek gurultak le az arcán. Miközben Istenhez könyörgött, érezve azt, hogy csak percekre van tőle a kereszthalál felé vezető út kiinduló pontja, az elfogatása, amelyet követően már nincsen visszatérés, amelyet követően az eseményeket már nem lehet megállítani, aközben Jézus vért izzadt. Ez is azt érzékelteti, hogy mennyire nehezek, mennyire stresszesek lehettek számára az elfogatását megelőző pillanatok. Háttérbe szorítva, a benne is lüktető életösztönt teljesen át kellett adnia magát Isten akaratának, hogy beteljesítse azt, amit életünk vállalt. Visszatérve először Péterhez, Jakabhoz és Jánoshoz, majd a többi tanítványhoz azt tapasztalta, hogy azok elnehezedtek, elaludtak. Este volt, és ha megitták az összes pohár bort, amit a páska vacsorán szokás volt elfogyasztani, akkor nem is annyira különös, hogy a tanítványok álmosak voltak. Jézus még egyszer figyelmezteti őket arra, hogy mindig éberen, a végidőkre várakozva kell éljék az életüket. Vigyázzatok és imádkozzatok, hogy kísértésbe ne essetek, mert a lélek ugyan kész, de a test erőtlen. Végül megérkezik fegyverekkel és botokkal felvértezve a sokaság Júdással az élen. Júdás mesternek szólította Jézust és megcsókolta őt. Ez volt a jel. A következő pillanatban Jézus már nem volt szabad. A tanítványok egy része elszaladt, a többiek próbáltak valamit tenni, de mind hiába. Az írás beteljesedett, eljött az idő, Jézusnak mennie kellett. Nagy csütörtök este gondoljunk azokra a pillanatokra, amikor fogadkozásaink ellenére mi is szétszélettünk, tagadtunk és féltünk. És gondoljunk arra, hogy ő ezt megbocsátotta Péternek és vele együtt az összes tanítványnak. És én úgy hiszem, hogy ha ez nem lett volna része az útnak, akkor is így tett volna. Mert az utolsó vacsorán jelképesen ugyanazt tette, mint azelőtt és azután. Önmagát osztotta szét közöttünk. Ez a tudat legyen az, ami mindig visszavezet bennünket hozzá, felismerve, hogy bűnösökként, tagadókként, hűtlenekként is ott a helyünk mellette. Itt a földön, és majd oda át is, a mennyei vacsorán, amelynek az Úr vacsoráink az előképei. Amen.